Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves zarándoktársaim! Végre megint itt vagyok a rádióban egy hosszú kihagyás után, de ez a hosszú kihagyás nagyon boldog és jó volt, hiszen nővéremmel találkoztam, akit régóta nem láttam, és nagyon szép időt töltöttünk együtt. No, de hát mi is van a zarándoklással? Az elmúlt műsorokban megnéztem a naptáramat, tulajdonképpen már 2017-ben kezdődtek ezek a műsorok a Mária út mentén, ugye a különböző kegyhelyekről és településekről szóló műsorom, és hát aztán tulajdonképpen azt kell megállapítanom, hogy mostanra nagyjából végére értünk a Mária út magyarországi szakaszának. Persze ezzel a Mária útnak nincs még vége, sőt, ugye, ahogy már korábbi műsoraimban is említettem, lassan hálózat lesz ebből a Mária útból, hiszen mindenféle oldalágak és alternatív lehetőségek vannak a zarándoklásra. Igen, nagyon fontos a zarándoklás. Fontos néha elvonulni, kivonulni a megszokott környezetünkből, és egy másik helyen elszakadva a hétköznapoktól csendben önmagunkba nézünk, és az Úristenre figyelünk. Ugye ez a zarándoklásnak a lényege. Persze természetesen közben a zarándoktársakra is figyelünk, és igyekszünk őket türelemmel és szeretettel elviselni, ami talán nem mindig könnyű, de hát az életünk nem könnyű, és könnyen nem lehet bejutni a mennyországba sem. No, hát az elkövetkezendő hetekben, december végéig különböző zarándokhelyekre kalandozunk el, olyan zarándokhelyekre, amik egészen szorosan véve nem tartoznak ahhoz a szakaszhoz, amiről eddig beszéltünk. És hogy az ABC-t elkezdi az ember, hát az A az első betű, hát akkor legyen Andocs az első ilyen zarándok helyünk, amit meglátogatunk. Kétféle forrásból merítek a mai napon, az egyik az internetes honlap, a község mit ír saját magáról, a másik pedig Barna Gábor professzor úrnak a könyve, a Búcsújárók kézikönyve. Mit is ír a község magáról? A mai Andocs környékén már a honfoglalás előtt éltek emberek. Az Árpád-korban a Győr nemzetség Óvári Keméndi ágának a birtokai közé tartozott az 1332-37 évi pápai tizedjegyzékben már plébániával szerepelt. 1391-ben Zsigmond király a lövödi kartauziaknak adományozta e vidéket. 1536-ból az iratok három települést említenek. Egyházas Andocs, mely a toldi pálosoké, Nemes Andocs, amely Uzdi Mihályé és Ispán Mihályé, valamint Kápolnás Andocsot, amely a lövödi perjelé volt. A törökök az 1500-as évek közepén érkeztek meg e területre, elűzve a lakosság egy részét. Feltehetőleg az ott maradó családok összeköltöztek, így a török adószedők kevesebb adóházat tudtak összeírni. A hódoltság idején az andocsi lakosságot a papi teendőket ellátó laikusok, a liceátusok segítették katolikus hitük megtartásában. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes adat, hiszen azt gondoljuk, hogy a laikusoknak a szerepe ma erősödik, ugye amikor arról beszélünk, hogy paphiány van, és a laikusoknak is ugye részt kell venni, tevőlegesen is az egyház életében. Igen, és tudjuk, a pápák szorgalmazzák is mindig, hogy igen, a híveknek is aktívan részt kell venni az egyház életében. Az egyház nem úgy épül fel, hogy vannak a papok, meg vannak a hívek, és a hívek mintegy elvárják szolgáltatásként a papoktól a lelki gondozásokat, hanem együtt kell törekedni az örök üdvösségre, és együtt jutunk csak be a mennyországba. És hát engem nagyon megfogott ez a tény, hogy a török hódoltság idején a hitet igyekeztek megtartani a laikusok, azaz a liceátusok. 1640-ben Jakusics György veszprémi püspök kezdeményezésére indult meg az andocsi misszió, melyet 46 évig a jezsuiták tartottak fenn, 16 plébániát és 56 helységet szolgáltak ki. 1643-ban Páter Horváth János volt az első andocsi jezsuita atya, aki feljegyzéseinek tanúsága szerint üres plébániát és elárvult minden szentek templomát talált, ám a szűzanya szobra épségben maradt. Az 1665-től 81-ig terjedő időszakban a misszióvezető Horváth Miklós atya híres búcsújáró helyé fejlesztette a kegyhelyet, amely Nyugat-Magyarországon ma is az egyik legjelentősebb. Én zárójelben hagyd tegyem hozzá, hogy én nagyon régen voltam Andocson, legalább annak 20 éve is talán már, de nagyon kedves emlék számomra, ez az angyalos Szűz Mária. Tényleg a templom tele van kis aranyos angyalkákkal, és az egész olyan nagyon kedves, olyan nagyon szép, és az egyik kedves testvérünk, aki akkor velünk volt a Zarándok úton, és aki most már idős és beteg is, de akkor azt mesélte, hogy ő mikor gyerek volt, ott élt azon a környéken, és Andocsra jártak, és hogy az milyen nagyon szép élmény volt neki gyerekként ebbe a gyönyörű templomba menni, és ott megcsodálni a képeket, szobrokat, és hát a sok-sok kis angyalkát is. No, ezt csak zárójelben mondom. No, a török megszállás elmúltával a jezsuitákat visszarendelték Pécsre, és igazából a búcsújáró hely 30 évig gondozó nélkül maradt. Egy ideig az igali plébános szolgált Andocson, még nem a pusztulást látva a veszprémi püspök a ferenceseket rendelte a községbe. A négy apát szegényes missziós házát 1721-ben egy 12 szobás új rendház váltotta fel, amely 2 év múlva sajnos a lángok martalékává vált. A mellette álló kápolna sértetlenül vészelte át ezt a tüzet. Az új kolostor alapkövét 1725. májusában tették le, és 15 éven át épült a ma is látható barokk stílusban. A gótikus kegykápolna a mostani templom szentélye lett. A templomot Padányi bíró Márton veszprémi püspök szentelte fel 1747-ben, és ekkor építették a templom hajóhoz a 3 harangot magába foglaló tornyot. A templom hajóval egy időben építették a nagy kriptát is, ahol végső nyughelyet találtak a templom jótevői, és báró Szárna Gottfried Kurusz őrnagy, aki a Rákóczi szabadságharc után a kolostorban talált menedéket. És akkor most nézzük, hogy mit ír Barna Gábor a könyvében. Megemlíti ő is, hogy ez a Somogy megyei község a Veszprémi Egyház megyéhez tartozik. A település templomát eredetileg minden szentek tiszteletére szentelték, de a Mária tisztelet igazából csak a 16. században bontakozott ki, és csupán a 18. század első harmadától mondható töretlennek. A török uralom alá került Andocsról, ő is beszámol. A későbbi korokból származó feljegyzések szerint mind a kápolnát, mind pedig Szűz Mária benne lévő szobrát a törökök is tiszteletben tartották. Az ide zarándokló somogyi keresztényeket sem zaklatták. És ahogy említettem, a másik forrásból először jezsuita atyák látták el az andocsiak lelki gondozását, illetve a török időkben ugye azok a bizonyos laikusok. Ők is, mármint a jezsuiták is említik a csodatévő Mária szobrot, és ennek révén jelentős búcsúhely lett Andocsból. A kegyhely és a plébánia gondozását gróf Volkra Otto veszprémi püspök 1716-ban a ferencesekre, Szent Ferenc rendjére bízta. A ma is meglévő barokk kolostort a 18. század közepén építették, és ekkor a templom már új titulust is kapott, a korábbi minden szentek helyett Mária mennybevétele lett ettől kezdve a fő búcsú napja és a titulusa a templomnak. És egy nagyon kedves legenda tartozik még ide, mely szerint a templom szentélyét, a gótikus kápolnát a kegyszoporral együtt angyalok hozták el vasrudakon Kalocsáról a somogyi dombok közé, Andocsra, mert ott a török katonák éjszakára a lovaikat kötötték be a kápolnába. Ezzel magyarázzák a kalocsaiak máig meglévő különleges tiszteletét az andocsi Mária iránt. A kápolnát szállító angyalok a legenda szerint útközben több helyen megpihentek. Csicson kápolna épült ezen a helyen, Ozorán az angyalcsapás, Andoson pedig az angyalhegyi dűlő neve őrzi a csodás esemény emlékét. Valószínű, hogy a legenda Kalocsáról Andocsra vezető törökkori zarándok utakat idézi. A kegyszobor neve Angyalok királynéja, szintén a legendára utal, amely a Loretói Szentház legendájának magyar változata. A kegyszobrot az egyházi évek ünnepköreinek megfelelő színű ruhákba öltöztetik. Nagy boldogasszonykor kalocsai hímzésű fehér ruhát adnak rá, majd Mária ruháiról még lesz később egy pár szó említés is. Mária közbenjárására történt ima meghallgatásokra és csodás gyógyulásokra utal a rendház folyosóján néhány 18-19. Századi fogadalmi kép. No, és ha egy kicsit körbesétáljuk a templomot, akkor a templom mögötti ligetben találjuk a Szent Kutat, Szent Tó és Szent Fa van itt a templom mögötti ligetben. A fa egy szomorú fűz, amelynek lombja a legenda szerint meghajolt a kápolnát hozó angyaloknak és Máriának. A fába az asszonyok hajtűiket szúrták, hogy fejfájásaitól megszabaduljanak. A Szent Kút vizét főleg szembetegségek gyógyítására tartják hasznosnak. Sok andocsi háziasszony máig Szent Kúti vízzel főz. Ehhez a kúthoz fűződik az andocsi búcsújárás egy sajátos szokása, a búcsúkeresztség. Ennek során andocsra zarándokolókat egy idősebb búcsús a Szent Kút vizében felvatja. Ezáltal egy életre szóló keresztgyermek, keresztanya kapcsolat jön létre. Ez a sajátos vallásos népszokás más búcsújáró helyünkön is ismert. A kalocsaiak bérmálásnak hívják. Érdekes, hogy mennyire ragaszkodik ugye a népi gondolkozásmód a különböző szentségekhez és a különböző egyházi cselekményekhez, és ezt egy kicsit a saját megfogalmazása szerint is bemutatja. Tehát itt Andocson búcsú keresztségnek mondják, amikor az először ide látogató, először búcsún résztvevő embereket felavatják, úgymond megkeresztelik ezzel a Szent Kútnak a vizével. És ugyanezt a cselekményt a kalocsaiak pedig bérmálásnak hívják. Mindenképpen kifejezi az embernek azt a vágyát, hogy tisztán lépjen Isten elé, hogy egy ilyen zarándoklat során megtisztuljon, hogy valóban az összes addig elkövetett bűneitől, hibáitól megszabaduljon, és egy új, egy szebb, egy jobb életet, egy Istenhez hűségesebb életet kezdjen majd az zarándoklatból hazatérve. No, hogy is folyik az ünneplés? Tehát az ünnep előtti nap délutánján, a búcsúi nagymise után a zarándokok keresztútjárást végeznek a templomtól távoli Kálvárián. Újabban itt tartják az éjszakai gyertyás keresztúti állítatosságot is. A búcsosok egy része a templomban víraszt, előénekesek vezetésével állítatoskodik. Sokan várják a hajnalt, s felderengésekor az úrangyalát imádkozzák. Emlékszem rá, hogy ismerőseim említették, hogy hasonló hajnalvárás, hasonló éjszakai virrasztás, például a Vác hétkápolna is kegyhelyén is van, és nyilván több kegyhelyen is van ilyen. De egészen konkrétan én Vác hétkápolnáról tudom, hogy ott is van ilyen virrasztás. Ahogy már említettem, a kegyhely főbúcsúja augusztus 15 nagy boldogasszony napja, tehát Mária mennybevitelének liturgikus ünnepe. De vannak még búcsúk áldozó csütörtökön, pünköskor, Szent Háromság vasárnapján, Jézus szíve vasárnapján, őrangyalok vasárnapján, kisasszony napján, Mária neve napján, Rózsafüzér királynéje napján, magyarok nagyasszonyok napján, valamint a Ferenc rendi búcsúk is élnek itt. A páduai Szent Antal ünnepe és a Porciunkula búcsú augusztus 2-án, illetve Szent Ferenc október 4-én, Assisi Szent Ferenc. No, hát ezután a kiadós ismertetés után még majd visszatérünk, de azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, és felüdülnénk, ha hallhatnánk egy kis andocsi éneket.
Máriás magyaroknak kopott unokái. Éjfél van a Duna táján, magyaroknak éjszakáján. Nincs más kivirrasszon, baráttalan, testvértelen, hozzád ver veszedelem, boldogságos asszony. Megcsúfolták, megpökötték, ami bennünk szép volt. Kilenc felé hasogatták, ami rajtunk épp volt. Tépett testünk megtapossák, ragadozók ragadozzák édes kevesünket. Koporsónkat faragdálják, elég sírjuk magyar árvák a mi keserünket.
Kedves hallgatóink, nem tudom, mennyire sikerült kihámozni a szövegét ennek az éneknek. Én nagyon jól értettem. Sik Sándor verse az Andocsi Máriához. És nagyon örültem, hogy Pál Völgyi Sándor, technikus kollégánk, és hát nagy lelkes Mária Rádiós, és nagy lelkes zarándok is, ezt az éneket választotta, hiszen pont itt van előttem Sik Sándornak ez a verse. És engedjék meg a kedves hallgatók, hogy a befejező két verszakot még hozzáolvassam. Idegenek megnevetik drága magyar szónkat, idegentül kéregetjük kenyerünket, sónkat. Magyar kezek szántogatnak régi rögön új uraknak. Néped hegye völgyén más arat, hol mi vetettünk. Jövevények, szolgák lettünk, úrapáink földjén. Boldog asszony, ezer évig édesanyánk voltál. Eleink, ha hozzád sírtak, hozzájuk hajoltál. Száz ostorral ostorozzon, csak ez egyért, boldog asszony, a jó Krisztust kérd meg. Négy vízparton, három hegyen, mindörökké magyar legyen a Máriás ének. Hát ezért is örültem nagyon ennek az éneknek. És akkor egy kicsit még hadd szóljak Andorcsról, mégpedig arról, hogy ugye az itteni Mária szobrot is öltöztetik. Ez egy kicsit hasonlít, több helyen van ilyen öltöztetős Mária szobor, jelesül Mátraverebély Szentkúton is, van egy nagyon szép és gazdag ruhatára a szüzanyának. Itt Andorcson azonban már nagyon-nagyon régóta varnak ruhát a szüzanyának. A legrégebbi épruha 1852-ből való, és azt is tudjuk róla, hogy Taljánné Boronkai Cili adománya. De ebben a szüzanya ruháiból berendezett Mária Múzeumban többféle ruhát is láthatunk. Természetesen nagyon sok köntös érkezett Magyarországról, illetve a határon túli magyarokról, de vannak Írországból, Kanadából, Dél-Amerikából és Kínából való öltözetek is a múzeumban. Tehát a szüzanyának igen nagy ruhatára van itt. Több mint 258 öltözék van, és Európában szinte egyedülállónak tekinthető ez a hatalmas nagy gyűjtemény. Három teremben tekinthetők meg ezek a ruhák. Általában azt írja a község honlapja, hogy általában minden második pénteken öltözteti a szobrot két helyi asszony, néhány ünnepi alkalmat kivéve. Búcsúnapok előtt olykor két-három napig is csinosítják, díszítik a szentét és a templomot. A ruhát az aktuális időszak liturgikus előírásai szerint választják ki. És még egy nagyon jó hír, hogy a Mária Múzeum bármikor látogatható, csak a plébániára kell bekopogni, és az esperes körbevezetésével a templom és a gyűjtemény történetét is megismerhetik az érdeklődők. Hát ennyit szedtem össze Andorcsról, és hát az az élmény, amit ugye a kedves hallgatókkal is megosztottam, hogy bizony nagyon-nagyon szép és kedves ez a templom, és számomra is egy nagyon kedves emlék. Talán még annyit érdemes tudni, hogy Kaposvár-Siófok közötti közlekedő vonattal is megközelíthető, a vasútállomástól néhány kilométeres gyaloglást kell azonban, tehát mindjárt lehet egy kis zarándoklatot is csinálni, mert van egy gyalogos szakasz is hozzá. Közúton könnyen elérhető mind Kaposvárról, mind pedig a Balaton irányából. Szálláshely is van itt, egy 40 férőhelyes zarándokház, mostóval, zuhanyozóval, főzési és ételmelegítési lehetőséggel. Van étterem is, amelyik természetesen előzetes egyeztetés után vállalja a csoportok étkeztetését is, tehát igazán szép kulturált zarándoklatokat lehet ide szervezni, akár plébániai szinten is, de akár saját magunk is elmehetünk egy-egy ilyen zarándoklatra családostul, mert nagyon érdemes. Sőt, aki netalántán ugye a Balatonnál tölti, majd a jövő nyarat már most be lehet tervezni, hogy akkor, amikor a Balatonnál vagyunk, akkor egy napot szánunk Andorcsra az angyalos Szűzmáriát meglátogatni, és ott az érdekességeket megtekinteni, és imádkozni családjainkért Andorcson. No, hát mi marad még nekünk? Egy pici időnk még marad hátra, És akkor még keresünk egy másik zarándok helyet, mert hát zarándok hely van bőven itt az országban. Én megmondom őszintén, hogy szeretném legközelebb majd a Falloskuti Szűz Máriát bemutatni Mátrába, ugye, ahogy lejövünk majd Mátraverebély Szentkútról, hát ott van ez a bizonyos Falloskút, és érdemes lenne azt is megnézni. Persze, ha a kedves hallgatóknak van ezzel kapcsolatban ötlete, hogy melyik zarándok helyre menjünk még el így gondolatban, azt is örömmel várom, hiszen azt hiszem, hogy mindenkinek van kedvenc zarándok helye. És mindenki tudna mesélni róla, hogy hol mindenhol érdemes még zarándokolni. Nagyon kedves zarándok hely még Mária Nostra, aztán Mária Besnyő, tehát hogy ezekről már volt szó ebben a műsorban. Amiről még nem volt szó, az például Mária Kálnok, a Szigetközi Boldogasszony búcsújáró helye. Nagyon érdekes, ezt is majd talán még sikerül belevenni a műsoraimba. Aztán ahogy így nézegetem a búcsús könyvet, hát igen, Petőfi szállás Szentkuton se voltunk. Még ugye ebben a virtuális zarándoklásban pedig, ugye ott a ferences atyák vannak, és bizonyára nagyon szép ez a zarándok. Én egyszer voltam ott nagyon-nagyon régen gyerekekkel, akkor még csak úgy újra épülgetett ez a zarándok hely, a ferences atyák már akkor ott voltak, de hát még sok minden tennivaló volt ezzel kapcsolatban, úgyhogy az is érdekes lenne. Aztán említettem a Vác hétkápolnai búcsút, ami nincsen egészen szorosan rajta a Mária úton, de persze természetesen Mária útas zarándoklatok vezetnek oda, és az egyúton zarándoklatnak is van egy ilyen szakasza, amelyik oda vezet, mégpedig mindjárt mondom, hogy melyik szakasz. A úgynevezett esztergomi ág, de hát az Tatabányától megy végig, és az érinti aztán egy kicsit ezt a Vác hétkápolnát. Tehát van még búcsújáróhely Magyarországon, és érdekes lenne azt is megfigyelni, hogy hol van olyan búcsújáróhely, amiről talán még mi se tudunk. Ha esetleg ilyet találnak, annak is nagyon-nagyon örülnék. Úgyhogy most azt hiszem, hogy még egy kis búcsús zenével búcsúzzunk, hiszen Andocs az egy nagyon kedves zarándokhely, és a hozzátartozó muzsika is nagyon kedves. Én most szeretettel elköszönök a kedves hallgatóktól, és rábízzuk magunkat a zarándok énekekre.
Thank you. lelked a szíveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.